Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más 72 tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helyiségbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: az arati való sok, de a munkás kevés, kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé, ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut, az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: békessége háznak. Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességetek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt tegyétek, és ígyjátok, amiük van, mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak, gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: elérkezett hozzátok az Isten országa. De ha betértek valamelyik városba, és nem láttak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: még a port is lerázzuk, ami a városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg, elérkezett hozzátok az Isten országa. Bizony mondom nektek, Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak. A 72 tanítvány nagy örömmel tért vissza. Uram, mondták, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk. Ő így válaszolt: láttam a sátánt, mint a villám úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn urrá legyetek, semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek, inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, az, hogy mit is jelent ennek az olvasmánynak a beteljesedése, azt onnan lehet megérteni, hogyha megvizsgáljuk a fizikai Jeruzsálemnek a sorsát. Azt látjuk, hogy amikor Jeremiás vagy Izaiás próféta mindezt elmondja jövendőlésként, akkor éppen Jeruzsálem a pusztulásában van. Aztán persze újra fölépítik, de Jézus korában, az apostolok korában Jeruzsálem ismét katonai megszállás alatt van. Pengeíren táncol az a kérdés, hogy egyáltalán lehet-e a templomi szertartásokat végezni, a zsidó nemzeti élet az elveszett. És azt is tudjuk, hogy amikor az evangéliumokat megírják, akkora pedig le van rombolva Jeruzsálem. Azaz az apostolok számára Jeruzsálem vigasztalása, az, hogy Jeruzsálem lesz a vigasztalásuk, az Jézus Krisztushoz kapcsolódik. Mivel Jeruzsálem az Úr városa, mivel megszentelte azt a helyet a tanításával, megszentelte az utolsó vacsorával, a szenvedésével, a halálával és a föltámadásával, így válik, vagy így nyer értelmet Izaiásnak ez a jövendőlése, hogy mint az anya vigasztalja gyermekét, úgy vigasztalak én is titeket, Jeruzsálemben leltek vigasztalást. Az Isten vigasztalása Jeruzsálemből, mint az Úr városából fakad, Krisztushoz kötődik. A megváltásban nyer értelmet Izaiásnak ez a sora, mert hogy azt ne felejtsük el, hogy a Tóra után a leggyakrabban olvasott ószövetségi könyv az Izaiás könyve volt, és azt kell feltételeznünk, hogy gyakorlatilag minden felnőtt ember, felnőtt férfi fejből tudta Izaiás könyvét, és így pontosan ismerték ezeket a vigasztaló szavakat, amik fizikailag nem, de spirituálisan Jézushoz kapcsolódóan beteljesedtek, értelmet nyertek. Egyéb iránt pedig ez a hely arra figyelmeztet bennünket, testvérek, hogy vannak ösztöneink, vannak ösztönös érzéseink, vonzalmaink, ami nagyon helyes, az ember kövesse az ízlését. De a keresztény ízlést azt tanulni lehet és kell, és ez szerint pedig egyetlen hívőnek sem lehet közömbös Jeruzsálemnek a sorsa. Az embernek mindig aggódva kell figyelni a híreket, hogy éppen már megint milyen purparlé van, és nyilván nem a városért aggódunk, hanem a megszentelt helyekért. A középkorban és azóta is az a mondás van, hogy az ötödik evangélium az a Szentföld, az Jeruzsálem, hiszen annak minden szöglete, minden porcikája az valamiképpen kötődik a Szentíráshoz, az Ószövetséghez és leginkább az Új Szövetséghez. Az Úr Jézus megszentelte a fizikai jelenlétével azt a várost, így tehát a hívő embernek vonzódnia kell ahhoz a helyhez. Éppen múltkoriban beszélgettük így egymás között, hogy a hívek számára egyébként ösztönösen is fontos a Szentföld sorsa. Amikor gyűjtünk a Szentföldre, akkor a hívek sokkal inkább mutatnak részvétet vagy együttérzést a Szentfölddel, mint amikor a Fehérvári Egyházmegye céljára gyűjtünk. És ez nyilván nagyon helyes, mert hogy az Úr városa, az mégis Jeruzsálem, és a keresztény ember a tekintetét Jeruzsálem felé fordítja. Az ősegyházban, de még a középkorban is a templomok úgy voltak betájolva, hogy Jeruzsálem felé fordulva történjen a világ minden pontján a liturgia, mert az az Úr városa, onnan jön a vigasztalás. Isten Jeruzsálemmel, az Úr Jézussal vigasztal bennünket. A Szentleckéhez kapcsolódóan azt szeretném mondani, hogy egy keresztény embernek nevetséges, vagy legalábbis közömbös az, hogy a körülmetéltség vagy a körülmetéletlenség az milyen gondokat jelent. Az apostol számára még nem volt az, hiszen nagyon fontos kérdés volt ez abban az egyházban, amely a zsidóságból indult, és aztán tömegesen tértek meg a pogányok, a körülmetéltek közé körülmetéletlenek jöttek. Az apostol ezért foglalkozik ezzel ennyit. Hozzáteszem, hogyha nézzük a jelenlegi helyzetet, akkor az iszlám révén megint ez egy ilyen különös kérdés lesz majd, hogy körülmetéltség vagy körülmetéletlenség, de a keresztény ember számára az a lényeges, ami Pál apostol mond, hogy csak az új teremtmény számít. Már nem a rituális előírások betartása, nem rituális cselekedetek, hanem az új teremtmény. Az új teremtmény pedig a keresztség által valósul meg, testvérek. Ezért szeretném hangsúlyozni, hogy a megkereszteltség vagy meg nem kereszteltség az nem mellékes kérdés. Mert a keresztség szükséges az üdvösségre. Ezt mondta az Úr Jézus. De az nem azt jelenti, hogy aki nincsen megkeresztelve, az elkárhozik, hanem valami módon, aki meg tudja tenni, annak meg kell keresztelnie a gyerekét, és meg kell keresztelkednie annak, aki Istenhez akar közeledni. Ehhez a tanításhoz, ehhez a szentírási tanításhoz zárkózott föl Ferenc pápa, amikor azt mondta, hogy aki a keresztséget kéri, attól nem szabad megtagadni. Még amikor én kezdtem, az első papi éveimben még elképesztő feltételeket támasztottunk, mindenféle akadályokat, mindenféle előírásokat kellett az embereknek tenniük, hogy megkeresztelkedhessenek. A világ folyása az evangéliumot hozza felszínre. Aki a keresztséget kéri, annak meg kell adni. Sőt, azt kell mondjam, hogy nektek is tudatosítani kell, ha a papok packáznak, akkor nektek kell megkeresztelni gyereket, unokát, fürdőkádban vagy akárhol, mert hogy a keresztség szükséges az üdvösségre, mert lényegi, létrendbeli különbség van a megkeresztelt ember és a meg nem keresztelt ember között. Én tudom jól, hogy ez ilyen furcsán hangzik, testvérek, de higgyétek el, hogy a világ nagyobbik részét nem értjük. Elenyésző részét értjük a világnak, elenyésző részét tudjuk a dolgoknak, hogy hogyan is működnek. És mégis használjuk őket, igazodunk hozzájuk. Ha csak azt csinálnánk meg, amit értünk, testvérek, akkor egy helyben üldögélnénk. A keresztség szükséges az üdvösségre, létrendbeli különbség van a megkeresztelt ember között, mert ő gyermek, és a között, aki nincsen megkeresztelve, mert ő csak teremtmény. Ez nem azt jelenti, hogy nem üdvözül, nem azt jelenti, hogy Isten irgalma nem érinti őt is, de a keresztséget meg kell adni. És keresztelni meg úgy lehet, hogy vízzel leönti az ember, a gyereket vagy az embert, és azt mondja, hogy én megkeresztelek téged az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ugye ez mindenképpen fontos, testvérek, és érdemes kikutatni a saját megkeresztelésünknek az időpontját, és azt még nagyobb fénnyel ünnepelni, mint a születésnapunkat. Mert amikor megszülettünk, akkor még nem tudtuk, hogy mi végre születünk meg. Amikor megkeresztelnek bennünket, akkor viszont tudjuk, hogy az üdvösségre születtünk, az új, és új teremtményekké lettünk a keresztségünk által. És aztán utána mond megint egy érdekeset Pál apostol, azt mondja, hogy a Jézus jegyeit viselem magamon. Ez így a magyarban nem jelent semmit sem, vagy nem különösebb dolgot jelent, de a görög szövegben ott a stigma szó van, hogy Jézus stigmáit viselem magamon. Valószínűleg is majdnem biztos, hogy nem azokat a stigmákat, mint amiket Szent Ferenc, vagy éppen Boldog Ilona, mert az első nő is stigmatizált, az a Boldog Ilona, aki Szent Margitnak volt a nevelője Veszprém völgyben, amikor még ott volt Margit, és csak utána került át a Margit szigetre. Szóval nem Jézusnak a sebb helyeit viseli Pál, hanem ahogy mondja, több is kaptam a testembe a sátán angyalát, hogy el ne bízzam magamat. Testvérek, a stigma szó azt jelenti, hogy vágni, szúrni. A stigma mindig valami olyasmi, aminek jelentése van. A keresztény ember számára olyan seb, ami Krisztushoz kapcsol engem. És ilyen értelemben minden betegség lehet Krisztus jegye rajtunk, lehet a mi stigmánk. Olyan stigma, ami Krisztus képűvé tesz bennünket. Ez történik a betegek szentségében, testvérek, hogy valami betegség, amit nem tudok legyőzni, ami fölött nincsen uralmam, azt megszentelem a betege szentség által, és onnantól Krisztus sebeként hordozom. Persze ez a szó profanizálódott, aztán a szociológiában, vagy a pszichológiában már sok mindent jelent, de egy keresztény ember, amikor meghallja a stigma szót, akkor mindig Krisztus sebeire gondol, azokra a stigmatizáltakra, akik érzelmileg, lelkileg, spirituálisan azonosultak Krisztussal, és így megkapták azt az adományt, hogy külsőleg is hasonlóvá válhassanak a megfeszített Krisztushoz. Pál apostol pedig azt mondja, hogy ő is Krisztus sebeit, Krisztus stigmáit viseli magán. És ti is, mi is viselhetjük magunkon Krisztus stigmáit akkor, amikor őhozzá kapcsoljuk a szenvedéseinket, amikor akár a betegek szentségével, akár pedig egyáltalán úgy, hogy fölajánljuk, és azzal a lelkülettel viseljük, hogy nem tehetünk róla, nem mi rajtunk múlik, de megszenteljük az állapotunkat, ezáltal a mi sebeink, a mi betegségeink stigmákká, Krisztus jeleivé, jegyeivé válhatnak. Úgyhogy Pál apostol, amikor ezt mondja, akkor ezzel elindítja ennek a szónak egy speciális értelmét. Hiszen a stigma általában véve csak bélyeget jelent, megbélyegzés jelent, megsebzés jelent. De innentől kezdődően a mi számunkra, az mindig azt jelenti, hogy valami helyzet, ami felől nincsen uralmam, azt meg tudom szentelni, és ezáltal Krisztus képűvé tudok lenni, Krisztushoz tudom kapcsolni a szenvedéseimet. Ma sajnos nagyon elsikkad a betegek szentsége. Éppen valaki mesélte, hogy agitált valaki öreg embert, hogy eljön hozzá a pap, és akkor megkapja a betegek szentségét, a föloldozást és az Úr testét, és azt mondta, hogy köszönöm szépen, nem kérem. És nyilván nem ő tehet róla, ez a papoknak a bűne, de ahol tudjuk, ott mégis próbáljuk meg a betegek szentségét ajánlani, és mi magunk is járuljunk a betegek szentségéhez, amikor olyan betegségünk van. Ne alkudozzunk Istennel, hogy úgyis meggyógyulunk, hanem próbáljuk meg a sebeinket, a betegségeinket stigmává tenni. Az evangéliumról pedig annyit szeretnék mondani, hogy halljuk benne az első missziónak az indulását. És ez az első misszió, ez nem az apostolokhoz kötődik, hanem az Úr Jézushoz kötődik. Ő az, aki elindítja az evangélium útját, mert hogy hatalmat ad a tanítványoknak arra, hogy hirdessék az evangéliumot. Az első része ennek a szakasztak, a hogyan mondja el, hogy hogyan kell hirdetni az evangéliumot. 2000 éven keresztül az egyház próbált ehhez igazodni, próbált ezt másolni. Mindig voltak ilyen reform mozgalmak, amik szó szerint akarták mindezt venni. Valójában véve ennek a történetnek a lényege az, hogy azt kell hirdetni, hogy az Isten országa már itt van. Nem majd eljön, hanem már közöttünk van. Itt van közöttünk az Isten országa. És olyan érdekes ez a megkülönböztetése Jézusnak, hogy az az evangélium, hogy elérkezett hozzátok az Isten országa. Ha elfogadják, akkor örvendünk fölötte, ha nem fogadják el, akkor lelázzuk a lábunkról a port, de akkor is elérkezett hozzátok az Isten országa. Ez azt jelenti, testvérek, hogy ezen kívül nincsen más. Az ember vagy az üdvösségére fogadja be azt, hogy az Isten országa már itt van közöttünk, vagy el kell szenvednie, és akkor kárhozatára van az az Isten országa, ami már itt van közöttünk. Azon múlik minden, hogy igen mondok rá, vagy visszautasítom. Ez maga az ítélet. Nem az az ítélet, hogy Isten fölött trónjára, és kiötli azt, hogy mivel ítéljen el engem, miért ítéljen meg engem, hanem az maga az ítélet, hogy elfogadtam-e, hogy itt van közöttünk Isten országa, és igazodom hozzá, és azt szerint szeretnék-e élni, vagy visszautasítom, de akkor is itt van közöttünk Isten országa. És aztán azt mondja az Úr Jézus, hogy hatalmat adtam nektek, minden ellenséges erőn úrrá legyetek, semmi sem fog ártani nektek. Ezt akkor írja le Lukács evangelista, amikor már az apostolok nagy része meghal, vértanú halállal halnak meg. Az egyháznak ekkor már több tízezer vértanúja van. azaz megölik Krisztus tanítványait, akkor hogyan érvényes, vagy mit jelent az a mondat, hogy semmi sem fog ártani nektek? Testvérek, a test megölése nem árt az embernek, mert hogy van örök élet. Sokszor az életben maradás árt az embernek. Tegnap voltam egy 90 valahány éves embernél, elképesztő körülmények között van. Elképesztő, tehát nem tudom szavakba önteni, milyen körülmények között van, olyan, mintha Isten itt felejtette volna. Nem a halál az, ami árt az embernek, testvérek. Ha az ember Krisztushoz kapcsolódik, akkor semmi sem árt neki, mert akkor ott van az üdvösség. Az üdvösséget nem lehet zárójelbe tenni, hiszen az igazi, alapvető kérdései az emberi életnek ott találnak magyarázatot. Ott van a válasz a kérdéseinkre, hogy van örök élet, az örökkévalóság mindegyikőknek a sorsa. A kérdés az, hogy élet lesz-e, vagy örök halál lesz-e. Semmi sem fog ártani azoknak, akik Krisztushoz tartoznak, mert az emberségemet pusztán a testnek a szenvedése nem veheti el, ha van bizalmam Istenben. Azt mondja a Szentírás, hogy tudom, kinek hittem, hogy kiben bíztam meg. Ha ezt mindig szem előtt tartjuk, hogy kiben bíztunk meg, hogy kinek hittünk, hogy kihez tartozunk, akkor valóban semmi sem fog ártani nekünk, a gyalázat sem, az irigykedés sem, a vádaskodás sem, és a szenvedés sem, a betegség sem, és a halál sem. Sokkal inkább van az, hogy az ember kárára van az élet, mint az, hogy a halál az ártana annak, aki Krisztusban bízik. Aztán azt mondja az Úr Jézus az evangéliumban, hogy ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek, sokkal inkább annak, hogy a nevetek föl van írva a mennyben. Az a tény, hogy a gonosz lelkek engedelmeskednek a tanítványoknak, az a hatalmukat jelenti. Jézus adta ezt a hatalmat, ez tőle van ez a hatalom. Nem ez az örömforrás, hogy milyen hatalmam van, hanem az, hogy amit teszek, az az üdvösségemre van. Mert az a mondat, hogy nevetek föl van írva a mennyben, ez ezt jelenti, hogy üdvösségem van, hogy az én ügyem Istennél van. És erre kell törekedni, testvérek, hogy úgy tegyük a dolgunkat, hogy ne egymás elismerését keressük, ne azt egymás tetszését keressük, ne a hiúságunk elégüljön ki, ne azért tegyünk valamit, mert jól esik, hanem azért, mert a nevünk föl van írva a mennyben, azért, mert az üdvösségre vágyom, mert az üdvösség az nem más, mint az Istennel való végső egyesülés, az Istennel való végső egyélevés, részvétel a Szent Háromság boldogító közösségében. Úgyhogy testvérek, ezzel a vasárnapon Pál apostol arról a stigmáról beszél, ami Krisztus jegye az emberen. És ez azon múlik csak, hogy valamit ő érte tudok elviselni. És ilyen értelemben lehet stigma, egy igazságtalan vádaskodás, a hálátlanság, bármi, amit az ember türelemmel és Isten iránt való szeretetből próbál elviselni, és akkor Krisztus jegyeit viseljük magunkon, Krisztus stigmáit hordozzuk, és mi nagyobb elismerés, vagy mi nagyobb méltóság lehet egy keresztény embernek ennél, mint hogy Krisztushoz válik hasonlóvá stigmái által. Amen.